megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. A Bajnokok rovatának mai vendége Kovács József, aki 1964-ben lett Székesfehérváron igazolt labdarúgó, majd 4 év múlva mutatkozott be az élvonalban a Salgótarján ellen, ahol rögtön ki is állították. A 75-76-os szezonban második lett a bajnokságban, aranyérmet nem sikerült csapatával szereznie. 71 és 79 között 11 alkalommal szerepelt a válogatottban, tagja volt az 1972-es Európa-bajnoki negyedik helyezett válogatott keretnek, de mérkőzésen nem lépett pályára. Ugyanebben az évben a müncheni olimpián ezüstérmet szerzett csapatával. Kétszer hódította el a Magyar Népköztársasági kupát, és a kupagyőztesek Európa-kupájában negyed döntős volt a 83-84-es szezonban. Pályafutását követően az MLS-ben dolgozott.
Az elején, amikor indult a pályafutásom, nem gondoltam volna, hogy ennyi szép sikerben lesz részem, ennyi kellemes pozitívum hatás ér engem. Hát jó közegben voltam, jó helyen, voltak példaképek, ugye nem egy abban az időben, hogy az aranycsapattól kezdve a rokonságon keresztül, ugye a nagybátyám már akkor Fehérváron focizott, az akkori VT Vasasba, vagy azt megelőző vadásztörténygyár volt, ugye. Tehát így végigjártam a...
Ki volt a nagybátyád?
Bognár Ferenc. És hát állandóan ott voltunk a meccsein annak idején. Otthon, vidéken, ugye Balatonlellén nevelkedtem 14 éves koromig. Reggeltől estig ugye rúgtuk a labdát. Hála Isten olyan általános iskolai tornatanárom is volt, aki imádta a labdarúgást, és amit lehetett szervezett, úgyhogy ott a környező falukba, ugye biciklivel lementünk 10-15 kilométert a környező falvakba, akinek nem volt biciklije, az vázon vittük a másikat. Nem, meg volt a bemelegítés, ott egy jót játszottunk, és levezetésnek meg hazatekertünk. Tehát egy nagyon kellemes közegben nőttem fel, tehát adott volt minden feltétel ahhoz, hogy hát ha az emberben van akarat és egy kis tehetség, akkor ki tud pontakozni.
Ugye a mai futballban gyakran kerül szóba, hogy hány labda érintése van egy gyereknek, milyen fontos, hát ezt nektek nem kellett szervezni, hanem szerveztétek magatoknak.
Hát annak idején ugye magába szívta az ember otthon az utcákon, volt egy kis tér, akkor már rúgtuk a bronylabdát, vagy hát akkor azért már volt bőrlabda is, de fűzős, úgyhogy az ember ugye rossz helyen fejelt bele, akkor hetekig ott maradt a nyoma a homlokán a fűzőnek, de ott abba az időbe szerezte meg az ember azokat az alapokat, ami nélkülözhetetlen a labdarúgásba, tehát hogy jóba legyen a labdával, le tudja kezelni, és megfelelő láttartásra oda tudja rúgni, ahova szeretné.
És ezt senki nem mondta, nem jött magától?
Ezt senki nem mondta, senki nem edzett bennünket, saját magunktól összeálltunk és csináltuk, és ha azt akartuk, hogy sikerüljön, akkor jobban oda kellett figyelni. Édesapám egy olyan helyen dolgozott, egy nagy raktárterületen, és volt egy hatalmas nagy autószerelő műhely, két nagy garázsajtóval, előtte le volt betonozva, És akkor amikor vége volt a munkaidőnek, akkor én szépen odaálltam, és rúgdaltam neki a labdát az ajtónak, és hogyha én azt akartam, hogy ne kelljen futkosni a labda után, akkor úgy kellett megrúgnom, hogy az hozzám jöjjön vissza. Tehát itt már az ember szertett egy olyan labda kezelése, technikára, ami szintén elengedhetetlen.
Ez ugye a Grund volt, amit sokat emlegetünk, hogy ott születtek a nagy játékosok már az aranycsapat idejében is. Neked volt labdád, mert azt mondták, hogy az, akinek volt labdája, az mindig jobb pozícióban volt a csapatban.
Hát nem mindig, de ez tényleg így volt, hogy hát volt olyan iskolatársunk, aki hát szegényként nem a foci felé tendált volna az életpályája, és neki valamilyen oknál kifolyólag lett, kapott. Hát ő volt a király a csapatban, ugye ő választotta meg, hogy kivel szeretne egy csapatba játszani. Alkalmazkodott az ember.
Tehát az a Grundon is azért mindig az volt a lényeg, hogy valaki tudjon bemutatni egy-két triplicselt, vagy pedig gólt rúgjon. Te ugye a pályafutásod során hátvédként játszottál, ott mi voltál a Grundon?
Hát az elején ugye, mikor igaz volt játékosként játszottam már, akkor elsősorban összekötőt játszottam, utána mindig egy kicsivel hátrább lettem téve középpályára, jobb halfot játszottam, és aztán amikor tagja lettem a Fehérvári NB1-es egyesületnek, és Kovács Imre jött le edzőnek, végülis ő találta ki nekem ezt a söprögető pozíciót az elején, és azóta ott ragadtam.
Mikor lettél igazolt játékos?
Amikor felkerültem középiskolába a Székesfehérvárra, a gépipari technikumba, tehát az 63-ba, akkor igazolt le.
Akkor ez 14 éves korodban.
Így van.
Na most már azért elkezdik a gyerekek ilyen 6 évesen, de gondolom nem hiányzott az, mert hogy megvolt a Grundon.
Jellemző arra ugye, hogy hát iskolai szünetben, amikor volt, vagy hétvégén, amikor kaptunk, mert kollégista voltam fönt, kaptunk kimaradást, akkor hazautaztam mindig, és nagyon sokszor ugye a Lellei csapattal, a megyei egybe szerepelt, elmentem focizni. Hát természetesen nem volt igazolásom.
Hamis igazolás?
Másnak az igazolásával, és ebből adódott egy olyan szituáció is, hogy ugye minden mérkőzésen majdnem más igazolást kaptam, hogy most te leszel ez. És egyik mérkőzésen a bíró odajött hozzám, és rám kérdezett, hogy hívják magát. És hirtelen nem is tudtam, mondom, sok név közül mondom, melyik is vagyok most én. És aztán végül kiderült, hogy azért kérdeztem el, hogy ajánlani szeretne a megyei ifi válogatottba, a kaposvári MLS-hez, ugye, hogy van itt egy szerinte tehetséges gyerek, hogy próbálják meg.
És akkor lebuktál?
Hát végül is nem, mert valamit mondtam, de aztán ő se nézett utána ennek, de aztán a mérkőzés végén oda mentem, és akkor tisztáztuk a dolgot.
De hát akkor még azt elnézték. Most
persze.
Már ugye ezt elárultam így előre menve, hogy a fegyelmi bizottság tagja vagy az MLS-nél, most már ilyet nem néznétek el.
Hát ilyen nincs, nagyon-nagyon régóta, tehát szerintem már 60 éve nincs ilyen.
Fehérvárra tanulni mentél, vagy focizni?
Elsősorban tanulni. Ugye, mint említettem, a Bognár Feri, a nagybátyám ott játszott, ő is gépipariba járt Fehérváron előtte, és hát ez valahogy adódott, hogy amikor oda került az ember a 8. osztályba, hogy na, hova tovább tanulni, akkor természetes volt, hogy én is, hát természetesen gépipari technikumba szeretnék. Még mellette máshova is felvételiztem, de ide sikerült a felvételi, tehát az ott volt, hogy oda fogok menni.
És akkor megkerested a Videotont, vagy téged kerestek?
Hát akkor már, mint említettem, rengeteg mérkőzést ugye a nagybátyámra kijártam, néztem, ismertek már ott engem is, hogy ki vagyok, a csapat, a vezetők, és így amikor aztán felkerültem, kimentem, és mondtam, hogy szeretnék ugye én is futballozni, hát az adott életkor ifi csapatába ugye rögtön oda vittek, és hát annak idején együtt voltam a Külajossal, ugye Ősfehérvár, ő is abba a csapatba játszott, meg van egy Szabó Károly nevezetű barátom, aki szintén játszott a Videotonban, edzős is volt hosszú időn keresztül, tehát így voltak barátaim, ismeretségem.
Akkor abból a gárdából többen is eljutottak a úgymond csúcsra.
Akiket említettem, ők kimagaslóan nagyot teljesítettek, és olyat, hogy a Lajos ugye többször is válogatott, külföldön is bizonyított. A Karcsi sajnos ugye sérülékenyebb volt, ő inkább az edzői mi voltjából tudott adni többet.
Végig kellett járnod a ranglétrát, vagy tudtál nagyobb léptékkel haladni a fehérvári csapatnál?
Nem, végül is végigjártam minden korosztályt, itt a különböző ifjú korosztályokat, aztán ugye annak idején volt NB1B, és annak volt még egy tartalékbajnoksága is, tehát ott is játszottam, és így szépen lépdeltem fölfelé, ahogy az edzők úgy ítélték meg, hogy na, ebből lehet valami, és tudják hasznosítani esetleg az én játékomat.
Sokat emlegetik Fehérváron ezt a bizonyos salakos pályát, te is játszottál azon?
Hát hogy ne, hát épp emlegetjük a régiekkel, hogy mikor annak idején ugye alapozások voltak, hát térdig ért a sáros hús, latyak, abba kellett ugye edzenünk, meg Bodajkra jártunk ki, annak idején a Turai Bandi bácsi volt az edző, és hát elég kemény edzőnek titulálták, és az is volt, hát medicinlabdát ki kellett tartani, és ebbe a sáros lébe kellett ott, hát nagyon sokat futni, az az igazság. De volt erőlét legalább.
De akkor még labda nélkül, ugye?
Labda nélkül természetesen. Hát itt az erőlétre volt akkor kihegyezve az a felkészülés. Ott nagyon nem is lehetett volna az örülmények között a labdával bármit is csinálni.
Nagybátyád ott focizott. Ez előny volt, vagy hátrány, hogy volt valaki ott úgymond mögötted?
Előny is természetesen, ugye, mert jó játékos volt, és ugyanúgy, mint a példaképeknél, az aranycsapatnál is, ugye, a mi korosztályunk majdnem verekedtünk, hogy mikor játszottunk egymás ellen, mindenki úgy elnevezte magát, hogy én vagyok a Kocsis, én vagyok a Cibor.
Te ki voltál?
Akkor még nem hátvédet játszottam, hanem inkább középpályán, akkor nekem ugye a Bozsik, Bozs bácsi volt ugye az ideál azon a poszton, tehát ő testesítette meg azt, hogy tisztán, nagyon elegánsan játszott. És ez valahogy engem megfogott, és hát ő volt az a példakép, természetesen a nagybátyám mellett, aki hát, mint említettem, minden hétvégén ott voltam a meccsén. Tehát őt akartam mindenképpen utolérni.
Érdekes ez, hogy mondtad Bozsik József nevét, mert hogy mégsem ő hozzá hasonlítottak téged a pályafutásod során, hanem egy hasonlóan jó kaliberű játékoshoz, Franz Beckenbauerhez.
Igen, mert amikor már ugye több NB1-es játék volt mögöttem, sokaknak feltűnt, különösen ugye az újságíróknak, hogy hát bizony, mikor sáros volt a pálya, esett az eső, akkor sem voltam sáros, tehát majdnem vissza lehetett volna tenni ugyanúgy a mezemet a tiszták közé. Megmondom őszintén, hogy úgy voltam vele, hogy nekem nagyobb idézőjelben dicsőség volt úgy leszerelni a csatát, ha nem érek hozzá, tehát fizikálisan nem érintkezünk, hanem finesszel, tempóval, ütemérzékkel megszerezni a labdát. És én akkor még nagyon nem is ismertem ugye a Beckenbauert, csak utána, és amikor ugye rám testálták ezt a nevet, akkor jobban, ugye utána néztem és kezdtem követni.
El is lestél valamit tőle?
Hát megtisztelő volt, ugye, hogy hozzá hasonlítottak engem is, de én abszolút nem akartam őt utánozni. Így alakult, hogy nekem is hasonló volt a játék felfogásom és a játék, a intelligencia.
Mikor sikerült bekerülni a felnőtt gárdába?
Fehérváron az első NB1-es mérkőzésem 68-ba. Csereként állítottak be, aztán hát sajnos ki is állítottak.
Az első meccsen rögtön?
Igen, hát abban az időben ugye hát a vidéken nagyon jó csapatok voltak, és hát bárhova ment az ember, úgynevezett rangadót játszott. Mindenki oda tette magát, és egy támadásnál, ahol vittem előre a labdát, szó nevezetű jobb szélső volt Salgótarjánban, és az le akart szerelni, és mindig úgy összerúgta a bokámat. És végül is sikerült, elestem, és a játékvezető, a Marton játékvezető, aki a Tatai edzőtábornak volt a gondnoka annak idején, úgy ítélte meg, hogy én hevesebben állok föl, kvázi, vagy esetleg neki akarok menni a játékosnak, de szó se volt erről, és ezért kiállított.
Hát, hogy egy fiatal játékost könnyebben kiállítottak.
Hát aztán utána sajnos Kovács Lacit, a kapusunkat is, pedig ő aztán Tatabányai, tehát ismerte nagyon jól ugye a bírót, őt is, mert beszólt, hogy miért állított ki engem, erre őt is leküldték a pályára, tehát pályafutásom volt, ez volt az egyetlen piros lapom.
Ez az egyetlen, az első rögtön?
Igen, igen.
Nem gondoltál arra, hogy keretbe foglalod, és mondjuk az utolsó is csinálsz egy ilyet?
Hát erre nem gondoltam, mert eszembe se jutott, szóval meg se fordult a fejembe, hogy én olyan csináljak a pályán, amire ez jár.
Említetted ugye már Kovács Lászlót, a kapust, akkor egy jó csapat volt Fehérváron, meg mondtad, jók voltak a vidéki csapatok, kikkel játszottál akkor ott együtt?
Abban az időben ugye volt a nagy három, Jani, aztán a Fejes Gabi, aki a Dózsától került le hozzánk, nagyon megbízható, aztán a Hartyányi Gabi, aki a Dózsa ifiből, serdülőből, utánpótlásból került szintén le hozzánk. Volt ott a Karső Laci, aki egy picivel, ha gyorsabb lett volna, egy olyan játékos, aki fenomenális volt, nagyon jó rugott mindkét lábban, nagyon jó cselezett, és úgy látott a pályán, hogy hátul is szeme volt. Aztán voltak olyan csatárok, még mint a Volek Tibi, ugye ő a Erzsébetből került le hozzánk annak idején. Hát az egy megtermett, erős fiú volt, aki a hátán bevitt három védőt. Nem volt probléma. Akkor utána ott volt szegény Mayer Lajos, aki nagyon technikás volt. Ott volt jöttek a fiatalok, ugye Csongrádi, Mayer, Vég, akkor Szalmási Tomi volt a center annak idején, Tiber Laci a baloldali szélső, aztán a centerbe utána Szabó Józsi jött még hozzánk, aki feljátékában ugye hozzátett nagyon sokat a csapat eredményességéhez. Tehát egy nagyon jó gárda állt össze, és olyan edzőink voltak, akik megtalálták mindenkinek a helyét, a megfelelő posztra, ahol a maximumot tudta nyújtani.
Milyen erősségű volt akkor a Fehérvár?
Hát én úgy emlékszem, úgy gondolok erre vissza az időszakra, hogy az első ötbe ott voltunk a játék tudás alapján, és ugye 76-ban a ominózus második helyezést azt megérdemeltük volna ott a bajnoki címet, én úgy érzem. Volt egy olyan utasítás állítólag, hogy aki abban az utolsó szériában ott van, hogy lehetősége van bajnokságot nyerni fővárosi csapat, annak kell megnyerni. Hát abban az időben, vagy abban az évben pont a Fradi volt az, aki ott volt egy ponttal előttünk. Ugye az utolsó előtti mérkőzés volt fönn Üllői úton, és az sajnos 1-1 lett, vezettünk 1-0-ra, akkor Mayer Lajost kiállította a labda elrugásért a Münz, és akkor egy pár perccel a vége előtt szegény Pusztai Laci kavarodásból úgy bekotorta. Ezzel lett 1-1. Az utolsó mérkőzésre mi Szegedre mentünk, a Fradi Zalaegerszegre, de akkor ott már le volt vajazva, hogy a Fradi ott nyer.
Jól is ment neked is, a csapatnak is. Akkor automatikus volt, hogy bekerüljél a válogatottba? Hát azért ott nagy volt a konkurencia.
Hát nem volt automatikus, természetesen, mert rengeteg nagyon jó játékos volt annak idején. És egy kicsit talán nem én találtam ki, de egy kicsit talán a fővárosi klubokat jobban favorizálták a vidékiekkel szemben, tehát még ez is nehezítette a válogatotthoz kerülést, de végül is az utánpótlás válogatottban először, ugye a Radiból a Tolman Anti bácsi volt az utánpótlás válogatottnak akkorja edzője, ott jutottam először, mint utánpótlás válogatott szóhoz, és utána innen több mérkőzés után kerültem végül is először a válogatottból, életem első válogatott mérkőzését Máltán játszottam.
Ki volt akkor a szövetségi kapitány?
Irovszki Rudi bácsi. És hát ez is úgy jött létre, ugye, hogy szegény Páncsics Miki megsérült, és őt pótoltam ezen a poszton végül is. De sikerrel mutatkoztam be, mert 2-0-ra nyertünk Máltán, úgyhogy ilyen szempontból kellemes volt.
De akkor nagyon jó volt a válogatott.
Kellemes volt a válogatott, természetesen nagyon sok jó játékossal, és hát ugye a 70-es évek elején akkor kezdődött a felkészülés, ugye az EB és a VB selejtezőkre is, és hát ezek a mérkőzések előélete volt lényegében.
Ezért volt egy olimpia is.
Igen, 72-ben olimpián ugye sikerült szintén részt vennem, ahol hát annak idején a második helyet ugye csalódásként érte meg mindenki, de hát most az idők múltával azért ez az ezüstérem is egyre fényesebben csillog, mert sajnos azóta se sikerült ugye oda kerülnünk.
De az is egy ilyen különleges körülmények között eldőlt ezüstérem volt.
Igen, Ugye a csoportmérkőzések során végül is nagyon jól szerepeltünk, és a döntőbe a lengyelekkel kerültünk össze, azzal a lengyel csapattal, amelyik aztán a későbbek során Európában nagyon jó eredményeket ért el, ott volt mindig az első három helyezett között. A Gadova, Dejna, Szármák, Tomaszewski, ugye ezek a nevek talán ismerősek, akkor nagyon-nagyon jó csapat alakult ki, és hát velük kerültünk össze. Vezettünk is Várad Béla góljával 1-0-ra, de aztán a Dejna egyenlített, és sajnos rúgott még egyet, így 2-1-re ugye elvesztettük a döntőt, így ezüstérmesek lettünk.
Tehát egy olimpiai ezüstérmes csapat nyilván azt várja, hogy akkor jól szerepeljen EB-n, VB-n.
Igen, ugye, mert előtte azért nagyon szép olimpián ugye kétszer is nyert az olimpiai csapat, és hát mindenki majdnem természetesnek vette, hogy ez dukál, ugye ez természetes, hogy a labdarúgók hozzák az aranyérmet. Hát sajnos nem sikerült, és mondom, mindenki nagyon-nagyon maga alatt volt. Hát többek között természetesen elsősorban a labdarúgók, hogy nem sikerült.
Nézzük egy kicsit akkor az Európa-bajnokságot.
Az Európa-bajnokságon ugye a végső stádiumban a románokkal vívtunk nagy csatát, oda-vissza vágó alapon, és végül is oda vezetett, hogy harmadik mérkőzésen dőlt el a továbbjutás, ami Jugoszláviában, Belgrádban volt, és hála Isten sikerült Szőke Pista góljával ugye megnyernünk ezt a találkozót, tehát így kikerültünk a Belgiumban megrendezendő négyes döntőbe, ahol ugye a szovjetek voltak, a belgák és az NSK.
Ezek azért jó csapatok voltak.
Hát mondanom se kell, igen, úgyhogy sajnos, hát én ezeken a mérkőzésekkel nem játszottam, tartaléként ültem a padon, de talán rosszabb volt, mint ha játszottam volna, mert az ember annyira drukkolt és izgult, hogy na, sikerüljön, de sajnos nem úgy sikerült, szegény Zámbor Sanyi ugye kiadott egy 11-est a szovjetek ellen, így a harmadik helyért játszottunk, ott meg ugye a házigazda belgák ellen nem sikerült, és így sajnos a negyedikek lettünk.
Azért a szovjetek ellen abban az időben játszani az egy különleges dolog volt.
Igen, ugye, mert mondták, hogyha kikapnak, akkor úgyis ki kellett, hogy kapjanak, mert elő van írva, stb. Ha esetleg sikerült nyerni, hát akkor az meg véletlen, mert nem úgy gondolták meg, mit tudom én, de kétségtelen, hogy abban az időben ugye a szovjetek elleni mérkőzése mindig volt egy ilyen hátulütője.
Mi volt a világbajnoksággal?
Most egy olyan sorozatban vagyok, amit kezdek mesélni, hogy ugye ott is végül is egy nagyon szomulott, hogy nem jutottunk ki a világbajnokságra a sorsdöntő svédek elleni itthoni mérkőzésen. Ugye nem sokkal a vége előtt a Langaléta Eszröm egy fejes góllal végül is egyenlített, és így sajnos nem jutottunk ki a világbajnok.
Ott játszottál?
Játszottam, igen, azon a svédek elleni mérkőzésen.
Ugye Fehérváron töltötted a pályafutásod egy jelentős részét, és mondtad, hogy ugye néha Pestről talán könnyebb volt bekerülni a válogatottba. Ezért váltottál, vagy valami más oka volt?
Nem, én nagyon nem is akartam eljönni, amikor szó volt róla, hogy esetleg van rá lehetőség, ugye, akkor szép is lett volna, volt a Vasastól és a Dózsától is megkeresés, de abban az időben, ugye, hogyha a saját klubom nem adott ki, nem járult hozzá átigazoláshoz, és önkétesen az ember klubot váltott volna, akkor 2 év kihagyás.
Akkor is, ha nem volt szerződésed.
Így van. És hát ezekből a okokból kifolyólag hát nem tudtam klubot váltani, pedig akkor abban a Nagy Dózsában elképzelhető, hogy most nem azt mondom, hogy az én játékom, de nem véletlenül szerették volna a Páncsics Mikit is átigazolni, ugye neki is volt egy kis hercehurcája ezzel kapcsolatban, végülis aztán nem ment, mert rá is ez a sors vált volna, ez a kihagyás, de akkor talán a Dózsa nemzetközi porondon szebb eredményeket ért volna el, tovább tudott volna menetelni esetleg.
De azért mégis el tudtál menni.
Végül is aztán azért került sor a váltásra, mert 79-ben vezették be Magyarországon, hogy ki lehetett szerződni külföldre. Tehát az engedélyezés a 79-ben volt, ugye Bálint Laci volt az első, aki Belgiumba szerződött, aztán utána Fazekas Laci. és egy kapcsolat révén nekem is lett volna lehetőségem Ausztriába. És akkor szóltam a vezetőknek, hogy hát 31 éves vagyok, úgy gondolom, hogy valamit talán a videóton asztalára letettem, hogy járuljanak már hozzá, hogy próbáltassak külföldön is. És akkor ugye a Budapista bácsi volt az OTSH elnöke, tehát neki kellett aláírni ugye a sportvezetés révén. Ő azt mondta, hogy részéről oké, rendben van, a videót onnan kellett volna hozzájárulni. Ott tartották magukat ahhoz, hogy nem. Még a vezérigazgató is sikerült bemennem, de hát ismerve őt elküldött melegebb békhajlatra finoman, és megkérdezte, hogy mit akar maga a kapitalistáknál. És akkor végül is egyre rosszabb lett a helyzet, elmérgesődött, és ez vezetett ahhoz, hogy végül is én eljöttem Fehérvárról. És amikor én eljöttem, akkor napokon belül ugye híre terjedt fönn Pesten, mert voltak ismeretségeim a Dózsához, és napokon belül megkeresett a Dózsa. Akkor mondtam, hogy hát természetesen, ha el tudják intézni, hogy leigazolnak, játszhatom, akkor örülök, és nagyon megköszönöm, akkor természetesen Dózsához megyek. És két nap múlva megjött a Vasas, a Bundzsák Dezső bácsi volt az edző, mondtam, hogy két nappal ezelőtt elég érkeztem a Dózsához, amennyiben a Dózsa nem tudja elintézni, és a Vasas igen, akkor természetesen megyek a Vasashoz, mert azért még úgy érzem, hogy van bennem egy-két év. De aztán végül is Nagy Herceg utca után a Dózsa elintézte, de olyan kitételekkel, hogy első három meccsen nem játszhattam. Ha külföldre szerződtem volna, akkor a fele pénz a videótont illette volna meg. Különböző, először nem is edzhettem a Dózsával, hanem szegény kaszás Gabi a gazmávaknak volt akkor az edzője. Ott edzettem, és ott is voltam, mint munkaerő a gazmávakba bejelentve. Aztán a hónapok elteltével realizálódott ez a Dózsa dolog.
És ezek jó évek lettek.
Úgy indult, igen, hogy habár akkor ment külföldre a Fazekas Raci szerződött, ugye többen abba hagyták az idősebb korosztályból, jöttek a fiatalok, de hát azért még a régiek közül a Rótermed Ádám, a Tóth Józsi, a Sallós Bandi, a Töröcsik Andris, a Fekete Laci azért ott voltak, magot alkották, tehát jó csapatunk volt. Csak aztán harmadik vagy negyedik mérkőzésen a Honvéd ellen a Weipel Pistával fölugrottunk egy labdára fejelni, és hogy leérkeztem, rosszul érkeztem le, egy kicsit rám is esett, porcot kaptam. És a sportdoktorunk az a belügyi kórházban dolgozott, és hát evidens volt, hogy rögtön oda visznek be, és ott is műtöttek meg. Hát sajnos a műtét nem sikerült, gondolom sok porcot nem csináltak addig ott. Tehát rendszeresen naponta jártam be, ugye, mert bedogadt a térdem, és le kellett szívni állandóan. És hát elment vagy fél év, és akkor mondtam, hogy akkor én szeretnék átmenni sportkórházba, akkor az egyben Ernő bácsi volt ugye sportrészlegnek a vezető, ilyen specialistája, és akkor mikor meglátta a felvételeket, akkor mondta, hogy hát ezzel úgy néz ki, hogy nagyon sok mindent nem csináltak, mert a darabok ott vannak még bent. Lényeg a lényeg, hogy ő még egyszer megoperált, az sikerült, de hát ugye annak idején a rehabilitációs fél év volt. Tehát így, ugye én a Dózsánál 80 és 85 között játszottam, tehát 5 év alatt majdnem 2 évem kiesett sérülés miatt. És az többi, az hála Isten, az jól sikerült, tehát ez alatt nyertünk 2 magyar kupát, ugye, a Dózsával, és szép eredmény értünk el a UEFA kupának nevezték akkor azt a sorozatot, ugye, az Aberdeennel játszottuk elődöntőt, ott sajnos hosszabbításba kikaptunk, és ugye az Aberdeen játszotta a döntőt annak idején. De ugye megvertük a Kölnt, ahol annak idején több nyugatnémet válogatott labdarúgó játszott, Fenerbahçét megvertük. Tehát nagyon szép eredményt értünk el a Dózsával, hát sajnos bajnoki cím az nem sikerült.
Neked a pályafutásod úgy érzed teljes volt, külföldetlen számítva?
Nem is vártam ennyit, tehát még csak képzeletben sem volt bennem, hogy én idáig eljuthatok. Természetesen én azt mondom, hogy talán lehetett volna jobb is, de nem vagyok elégedetlen. Tehát Én úgy gondolok vissza erre az időszakra, hogy gyönyörű volt, nagyon szép, olyan barátokra tettem szert, olyan társakkal játszottam csapatba és a válogatottnál, és olyan embereket ismertem meg, ami enélkül a sport nélkül lehetetlen lett volna.
De a focit azt nem tudtad ott hagyni, a mai napig is abban élsz.
Hát természetesen azért annyira belém ivódott ez, hogy amikor abba hagytam, ugye akkor még az öreg fiú bajnokságban természetesen játszottam, amikor már onnan is úgy éreztem, hogy már azért nem tudom azt nyújtani, amit magamtól elvárok, akkor már csak ilyen hobbi szinten összejöttünk barátokkal, lábtenisz, kispályás, de aztán az egészség ugye azért csak visszajelzett, hogy megsínlette ez a rengeteg sport, az ízületeket, izmokat, itt szakadt, ott szakadt, úgyhogy jelen pillanatban aktívan nem csinálok sem, természetesen egy kicsit tornázik az ember, hogy azért karban tartsa magát, de a sporton nem szakadtam, mert az MLS-nél dolgozom.
Hány éve már?
Hát most már több mint 10 éve. Tehát először, mint ellenőr, működtem közre, ugye a mérkőzéseken NB3, NB2, NB1, és most már több mint 5 éve a fegyelmi tagja vagyok.
Edző nem akartál lenni?
Elvégeztem annak idején a kötelező alapfokú edzőit, de végül is nem szántam rá magam, mert úgy gondoltam, hogy nem vagyok elég erélyes ahhoz, hogy néha ugye el kell engedni magát az edzőnek bizony, hogy elérje az eredményt a játékosoknál. Én úgy gondoltam, hogy én erre nem vagyok alkalmas, úgyhogy nem próbálkoztam meg vele.
Kedves hallgatóink, a Bajnokok rovatának mai vendége Kovács József labdarúgó volt. Köszönjük a figyelmüket, Balogh Balázs!
Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti